Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Éjszakai köznevelés hajnali egy körül kezdődhet a vita az új törvényről, amihez a Fidesz is fűzött néhány száz módosítót.
A jegybanki alapkamat emelés után a kereskedelmi bankok is emelhetnek, így viszont egyre nehezebb lesz kiváltani a devizahiteleket.
Eltörte a lábát a mentősnek Budapesten egy részeg férfi, akinek segíteni akartak, naponta támadnak mentősökre.
És állatkertből a nappaliba egy lakásban nevelik Sacit, a kismajmot, akinek meghalt az anyja.
Nagy vita várható ma éjszaka a köznevelési törvényről a parlamentben. A hajnali egy körül kezdődő részletes vitához több mint 300 módosító indítványt nyújtottak be a képviselők, ezeknek több mint a felét a Fidesz-KDNP politikusai.
A köznevelési törvény koncepcióját a kormányülésen is csak harmadszori tárgyaláson fogadták el. Több fideszes képviselő tárgyalásra alkalmatlannak nevezte a javaslatot, amely már 3 éves kortól kötelezővé tenni az óvodát, a tankötelezettséget 18-ról 16 éves korra módosítaná, és bevezetné az egész napos oktatást.
Közben reggel elkezdődött a vita a felsőoktatási törvényről is a parlamentben. Ez alapján magyar állami ösztöndíjjal, részösztöndíjjal és önköltséges formában folytathatják a jövőben tanulmányaikat a felsőoktatási hallgatók. Réthei Miklós szerint a beiratkozás előtt a kormány által kidolgozott feltételekkel hallgatói szerződést kell majd kötni. A Fidesz szerint alapvetően helyes a koncepció, de szükség van módosításokra. Az MSZP szerint viszont 20%-os pénzelvonáshoz gyártott törvényt a kormány.
Az LMP szerint a kormány gyávasága miatt kell a parlamentnek, ahogy fogalmaznak, az éj leple alatt tárgyalnia a felsőoktatási és a közoktatási törvényt is. Osztaikán Ágnes, aki egyetértett a reformok szükségességével, azt javasolta, hogy egy sokkal nyitottabb a minőségbiztosításon és az életpályamodellen alapuló felsőoktatási rendszert építsenek ki.
Ez a tervezet, ami előttünk áll, igazságtalan, gyáva és nemzetietlen is. Igazságtalan, mert mindannyian tudhatjuk már, és mindenki előtt nyilvánvalósult a szakminiszter szájából el is hangzott számtalan esetben, hogy ha ez a törvény elfogadásra kerül, itt nagyon komoly kapacitás szűkítésre és forrás kivonásra kerül majd sor.
Az MSZP szerint a kormány lemondott Kelet-Magyarországról. Mesterházi Attila szerint ugyanis a kormánynak nincs olyan programja, amely segíteni a térségben élőket. Mesterházi Attila az MSZP Nyírbátorban megtartott részországgyűlésén azt mondta, hogy Kelet-Magyarország program címmel kidolgoznak egy cselekvési tervet, amelynek célja többek között a régió gazdaságának élénkítése és a foglalkoztatás növelése. A programot beépítik majd a párt 2014-es választási programjába is.
Esélyteremtő, a lehetőségekhez való hozzáférést biztosító politikát kellene a kormánynak tennie és végeznie. Ebben a legkiemelkedő feladaték, mint a munkahelyteremtés lenne itt ebben a térségben és a helyi gazdaság élénkítése.
Segítséget ajánlott a Jobbik a párthoz tartozó gyöngyöspatai polgármesternek, Juhász Oszkárnak, akire elmondása szerint hétfő este lőttek rá a faluban. Vona Gábor szerint a támadás azt mutatja, hogy valakik meg akarják bontani a faluban hosszú idő után helyreálló rendet és nyugalmat. Vona Gábor szerint az esetet a rendőrségnek és a belügyminisztériumnak is kiemelt ügyként kellene kezelnie. Juhász Oszkár polgármester azt mondta, hogy a támadás sem riasztja el, folytatja a munkáját.
Sem jó magam, sem a Jobbik egyetlen képviselőt sem tudják eltántorítani az eddigi egyenes és helyes útról, és a továbbiakban is határozottan kiállunk a bajba jutott lakosság, illetve a különböző bűnelkövetések áldozatára vált emberek érdekében.
Közben tömegverekedés tört ki este Gyöngyöspatán. Két társaság kéziszerszámokkal felfegyverkezve esett egymásnak. Hárman könnyebben megsérültek. A rendőrség közlése szerint egy korábbi nézeteltérés miatt robbant ki a vita a két helyi csoport között.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter vezeti magyar részről a tárgyalásokat a Nemzetközi Valuta Alappal. Ezt a kormány szóvivő jelentette be. Ez azért fordulat, mert november 17-én még egy másik minisztérium, a Nemzetgazdasági Tárca jelentette be, hogy a kormány új típusú megállapodást akar kötni az IMF-fel. Élén Matolcsy Györggyel, aki viszont korábban kizárta ezt a lehetőséget. Ő most nem vesz részt a tárgyalásokban.
Most fordulatokra és reformokra van szükség.
Reformok sorozatát ígérte egy éve Matolcsy György egy gazdasági konferencián, ahol azt is bejelentette, hogy nem terveznek új hitelmegállapodást az IMF-fel. Ezt néhány hete is megerősítette.
Ez a három betűs intézmény minden egyes intézkedésünket ellenzi, így hát ha nem is rá, hanem ellene hangoljuk a kormányzati politikát.
Napokkal később már azt jelentette be, hogy mégis tárgyalna a kormány a valutalappal. Igaz, nem a 2008-as megállapodáshoz hasonló, hanem attól teljesen eltérő, úgynevezett elővigyázatossági hitelkeretről. A kormány szándékai szerint ebből egyetlen forintot sem hívnának le.
Valamikor jövő év elején, első hónapjaiban megkötünk egy új megállapodást.
A valutalappal decemberben kezdődnek meg a tárgyalások. Már az is kiderült, hogy Fejlegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter vezeti a magyar delegációt.
A kormány lényegében a tegnapi naptól fogva kész az IMF tárgyalások megkezdésére. A kormány kijelölte a magyar kormány hivatalos delegációját, a delegációt Fejlegi Tamás nemzeti fejlesztésekért felelős miniszter vezeti, a két tag pedig Plesinger Gyula pénzügyekért felelős államtitkár úr és Rogán Antal gazdasági bizottság elnöke.
Fejlegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterként több kiemelt stratégiai fontosságú területet is irányít. Az energiapolitikát például Matolcsy György vezette tárcától vette át. Azóta kidolgozta a magyar energiastratégiát, amely Európában egyedülálló. Több a magyar gazdaság szempontjából fontos nemzetközi tárgyalást is folytatott, például Oroszországgal. Kínával pedig 12 pontos megállapodás kötött a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztése érdekében.
14% is lehet hamarosan a forint hitelek kamata a kereskedelmi bankoknál. Most 12% az átlag, de a tegnapi jegybanki emelés után valószínűleg mennek ők is tovább. Arról, hogy mikortól és mennyivel emelnek, még nem döntöttek. A devizahiteleket pedig még nehezebb lesz majd forint hitellel kiváltani.
Az Unióban Magyarországon a legmagasabb az alapkamat szintje.
Jelenleg 6,5%. Csehországban még az 1%-ot sem éri el, de Szlovákiában is alig haladja meg az 1%-ot. A Nemzeti Bank indoka szerint az infláció kordában tartása és a forint árfolyamának erősítése miatt döntöttek az emelés mellett. A hazai valuta azonban erősödés helyett ismét gyengült. Ma kora délután újra meghaladta a 310-es szintet. A Questor vezető elemzője nem tartja kizártnak, hogy akár rövid időn belül többször is alapkamatot emel majd a jegybank, ami a hitelek, főként a forint hitelek drágulásához vezet. Hiszen aki eddig óckodott attól, hogy forint hitellel váltsa ki devizahitelét, most még jobban meggondolja, hogy ebbe belevágjon.
Még nagyobb dilemma elé kerülhetnek azok, akik most végtörlesztésben gondolkodnak. Nyilvánvalóan azért is, mert a jelenlegi lépés valószínűleg nem az első, vagy bocsánat, nem az utolsó volt.
A bankoktól kapott információk szerint a pénzintézetek mindenképpen emelik hiteleik kamatait. Arról viszont nem beszéltek, hogy mikortól és mennyivel. A híradó úgy tudja, hogy a drágításnál figyelembe veszik a jegybank által is beharangozott újabb alapkamatemelést is. Így a forint hitelek kamata a jelenlegi átlag 12 helyett a 14%-ot is meghaladhatja. Bármekkora is a kamatemelés mértéke, fékezi a gazdasági növekedést. A híradónak nyilatkozó banki szakértő szerint az emelés a lakossági mellett megdrágíthatja a vállalati hiteleket is. A cégek kétszer is meggondolják, hogy felvegyék-e a drágább hitelt a munkahelyteremtő fejlesztésekhez, és el is halasztják a beruházásokat.
Mindenféleképpen fékezőleg ad a magyar gazdaságra, mert ugye mindenkinek megnövekszenek a költségei, és ez tulajdonképpen egy ördögi kör, mert a magasabb költségekkel inflációt indukálok, és a magasabb infláció mellett még magasabb kamatemelésre van szükség, hogy az inflációt letörjem.
A monetáris tanács legközelebb decemberben dönthet az alapkamat emeléséről.
Folytatja a kormány a tárgyalásokat a Magyar Bankszövetséggel, jelentette be a kormány szóvivő. Girószász András elmondta, hogy eddig két forduló volt, az elsőn a bankszövetség elképzeléseiről egyeztettek, a másodikon pedig a kormány kiegészítő javaslatait tárgyalták. A bankszövetség cáfolta, hogy felállna a tárgyalóasztaltól, noha szerintük a kormány megszegte a megállapodást, amikor a tárgyalások ideje alatt hozott a devizahiteleseket érintő döntést.
Kifizeti a kormány a MÁV Cargo eladásából a vasutasoknak járó privatizációs bevételt. Erről állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Gaskó István, a vasúti dolgozók szabad szakszervezetének elnöke. A kormányfő szerint egyébként súlyos nemzetstratégiai hiba volt, hogy az előző kormány eladta a MÁV Cargót, mert szerinte a vasúti teherszállítás jövedelmező üzletág. A szakszervezet viszont ezzel lezártnak tekinti a 2007-ben kirobbant ügyet, és lefújta az azóta gördülő sztrájkot.
Zavartalanul dolgoztak a vasutasok a keleti pályaudvaron hajnalban. A szerelőműhelyben egy fékszerelő azt mondta, most nincs sztrájk hangulat.
Nem tudok róla, hogy lesz sztrájk.
Sztrájkoltak viszont heteken át a vasutasok 2008-ban és 2009-ben is. Többször elindították és megszakították az úgynevezett gördülő sztrájkot. Ezt azért hirdették meg, mert a Gyurcsány kormány eladta a MÁV teherszállítási részlegét, de a bevételből a vasutasok nem kaptak semmit. A MÁV kargót 2008. januárjában vette meg egy osztrák cég és a Gyesev 102 milliárd forintért. Az eladáskor ott volt az akkori MSZP-s pénzügyminiszter Veres János is. Az állami számvevőszék, a gazdasági versenyhivatal és az akkor még létező Magyar Vasúti Hivatal már az eladás évében is vizsgálódott az ügylet körül, és arra jutottak, hogy az üzlet aggályos. Tavaly az osztrák korrupció ellenes ügyészség is vizsgálatot indított. A privatizáció kapcsán vesztegetés, hűtlen kezelés, sőt befolyással való üzérkedés gyanúja is felmerült. Gaskó István szerint a volt SZDSZ-es gazdasági miniszter Kóka János annak idején szóban ígéretet tett arra, hogy a MÁV dolgozók részesedést kapnak a privatizációs bevételből.
Az akkori kormány azt mondta, hogy nem, letagadták azt, hogy valaha is ebben megállapodtak volna velünk.
A VDSZ elnöke Gaskó István azt mondta, Orbán Viktor még ellenzékben, 2008-ban megígérte a vasutasoknak, hogyha a Fidesz kerül kormányra, kifizetik a privatizációs tartozást.
Ezt a véleményét fönntartotta a mai napig. Nem szoktuk azt, hogy politikusok hosszú éveken át egy kérdésről, egy ilyen fontos kérdésről ugyanazt mondják. És nem hogy jogosnak és reálisnak, hanem kifizetendőnek tartja.
A kormányfő most írásban garantálta, hogy a kormány összesen 5 milliárd forintot fizet ki a vasutas dolgozóknak a MÁV kargó privatizációs bevételéből. 1 milliárdot idén, a többit a következő két évben.
A MÁV kargó eladása súlyos nemzetstratégiai hiba volt.
A kormányfő azt mondta, a MÁV legjövedelmezőbb részét adta el az előző kormány.
Hát előbb-utóbb majd lesz teherszállító cége is a MÁV-nak, mert anélkül el sem tudom képzelni, hogy hogyan fogjuk talpra állítani ezt a nyakig eladósodott vállalatot. A második hiba akkor történt, amikor a MÁV kargó eladását követően lesöpörték az asztalról azokat a jogos munkásigényeket, amelyeket önök fogalmaztak meg akkor.
A vasúti dolgozók szabad szakszervezete a nyilatkozat aláírásával lezártnak tekinti a 2007 végén kirobbant ügyet, és visszavonta az azóta is érvényes sztrájk felhívást.
Önálló funkció és küldetés a közszolgálati televíziós csatornáknak. Erről beszéltek a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezetői ma a Korrektúra konferencián Balatonalmádiban. Eszerint az M1 értékalapú szórakoztató, az M2 pedig elsősorban gyermek és családi csatorna lesz. A hamarosan induló Duna World pedig a fontos értékeket, híreket közvetíti majd Magyarországról a világnak.
A Maradj talpon című vetélkedő a magyar televízió egyik legnézettebb műsora. A legutóbbi felmérések szerint egyre többen választják a köztelevízió kínálatát.
72%-kal több fiatal választja, tehát 18 és 35 közötti néző választja, különösen az M1-et, mint tavaly ilyenkor.
Az átszervezés részeként több technikai fejlesztés is volt a közmédiában, emellett csaknem 40 új műsor is indult.
Az októberben elindult új tartalmak, új műsorok, új produkcióknak egyfajta tesztelése is folyik. Nézzük egyrészt, ugye nyilvánvalóan a nézettség adatokat, ezeket a kollégák elemzik, de ezen kívül például különböző közvéleménykutatásokat is rendelünk, hogy nézői szokásokra, igényekre rákérdezzünk.
Március 15-től új arculatot kapnak a csatornák, és a nézők új műsorok közül is választhatnak majd.
Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyészség a félbeszakadt Velencei tó kapuja nevű beruházás miatt. A homokospart fedett sétány és szolgáltatóház építésével megbízott, ma már felszámolás alatt álló cég a gyanú szerint 500 millió forint értékű munkával maradt adós.
Ilyennek kellene lennie a Velencei tó kapujának már szeptember óta. Napra pontosan 2 hónappal a hivatalos átadási határidő után azonban csak a félbeszakadt beruházás látványa fogadja a tópartra érkezőket. Az ügyben Elsimon László, a térség országgyűlési képviselője tett feljelentést november elején.
Itt most több mint 500 millió forintnak a
sorsáról van szó. Ez a 500 millió forint nem olyan pénz, ami már beépült ide ebbe a gyönyörűséges épületbe, hanem olyan 500 millió forintról beszélünk, amely el nem végzett munka után lehívott előleg.
Az ügyészség szerint a félbeszakadt beruházás felveti a hűtlenkezelés gyanúját.
A Fejér megyei főügyészség rendelt el nyomozást, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt.
Az ügyben gyanúsított még nincs.
A nyomozók eddig adatokat szereztek be, információkat gyűjtöttek a bűncselekménnyel kapcsolatban, megtörténtek iratoknak a beszerzései, illetve tanúknak a kihallgatásai.
A beruházásról Velence előző, szocialista többségű önkormányzata döntött. A város akkori és mostani polgármestere szerint az ügyben az önkormányzat nem felelős, hanem károsult.
Az önkormányzatunk, mint károsult, 2011. október 14-én már büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, hiszen rajtunk kívül álló nehéz helyzetet eredményezett a kivitelező.
Az ügyben a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kezdte meg a nyomozást, de mivel Velence Fejér megyében van, ezért elképzelhető, hogy elfogultságra hivatkozva a Fejér megyei rendőrfőkapitányság hamarosan az egyik szomszédos megyének adja át az ügy nyomozását. A híradót Víg András tudósította.
Egy bíró mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a szegedi nyomozóügyészség. A gyanú szerint kenőpénzt fogadott el. Az ügyben még szeptember elején helyeztek előzetes letartóztatásba egy ismert szegedi ügyvédet, aki egy nagy összegű adócsalás egyik gyanúsítottjának állítólag azt ajánlotta, hogy 2 millió forintért kihozza a börtönből. A férfit ki is engedték, de néhány nap múlva újra előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
Megalapozott gyanú merült fel arra, hogy hivatalos személy által elkövetett vesztegetés büntette valósult meg, de mivel őt a mentelmi jog védi, ezért a szegedi nyomozóügyészség kezdeményezte a legfőbb ügyészségnél a mentelmi jog felfüggesztésére való indítvány megtételét a köztársasági elnök felé.
Bizottság vizsgálja a halálos betegek fájdalomcsillapításának körülményeit. Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter azután döntött erről, hogy a múlt héten kiderült. A rendőrség vizsgál több tisztázatlan halálesetet az Uzsoki utcai kórházban. A végső stádiumban lévő halálos betegeket kezelő hospiszellátás eredményeit évekkel visszavetheti az ügy. A kezeléseket végzők szerint a betegek nem mernek fájdalomcsillapítót kérni, az orvosok pedig nem mernek majd adni.
Ökrös Vilmosné alig több mint 2 éve vesztette el a párját. Azt mondja, a morfintartalmú fájdalomcsillapítóknak köszönhetően élettársa az utolsó percig teljes életet élt. Autót vezetett, társaságba járt.
Megbeszéltük a doktornővel, tudott róla, hogy mennyivel emeltük. Ha úgy éreztük, hogy kevés, akkor fölhívhattuk, megkérdeztük, hogy még mennyit lehet hozzáadni. És végül is ő az utolsó percig fájdalommentesen tudott így élni.
Sokan azonban továbbra sem bíznak abban, hogy a morfinnal hatékonyan lehet enyhíteni a haldoklók szenvedéseit. A hospice ellátásnak azonban pont a fájdalomcsillapítás a lényege.
Az élet természetes része a halálhaldoklás, és ezt nem szeretnék semmiképpen sem megrövidíteni, sem meghosszabbítani. Tiszteletben tartják a betegségnek a lefolyását, de mindenképpen törekszenek arra, hogy a betegnek mind a testi, mind a lelki, mind a spirituális tüneteit enyhítsék. És ennek az egyik legfontosabb eleme a fájdalomcsillapítás.
Ma már az ország legtöbb pontján elérhető ez az ellátás, amit a társadalombiztosítás is támogat. Magyarországon csak daganatos betegségekben évente 30 ezeren halnak meg.
Több mint 100 000 ember ivóvízellátása kerülhet veszélybe Szolnok környékén, ha továbbra sem lesz eső vagy hó. A városban már a tartalékok megnyitására készülnek, annyira alacsony a Tisza vízszintje. Ha tovább apad a folyó, egy ideig a Holttiszából tudják biztosítani a megyeszékhelyen és további 7 településen az ivóvizet.
Naponta 17 000 köbméter vizet használnak fel Szolnokon és a környező 7 településen. A vizet a Tiszából nyerik, de szakemberek szerint már veszélyesen alacsony a folyó vízszintje.
Jelenleg Szolnoknál, mint ahogy látszik, mínusz 229 cm a Tisza vízállása. Ez mintegy 50 cm-rel marad el a valaha mért legkisebb vízszintre.
Az alacsony vízszint miatt a vízügy speciális intézkedésekkel próbálja meg biztosítani az elegendő vizet a térségben.
Az érkező vízhozamot illetve annak mintegy 85%-át szabadon átengedik az erőműveknél. Ez biztosítja azt, hogy nagy mértékben már ne csökkenjen a vízszint, illetve hogy ez a vízszint stagnáljon.
Ez az a speciális zsiliptábla, amit a víz és csatornaművel elkészített.
Ilyen speciális berendezésekkel készül a vízmű a tartósan alacsony vízállásra.
Az ivóvízellátást oly módon veszélyeztetheti, hogyha szivattyúk nem kapnak vizet, ezáltal nem tudunk szolgáltatni.
Például, ha a mostaninál is alacsonyabb lesz a Tisza vízszintje.
Ha továbbapad a Tisza és vízszintje eléri a mínusz 270 cm-t, akkor innen a szolnoki Holtiszából biztosítják majd az ivóvizet.
Ahol nagyjából 900 ezer köbméter víz van, szükség esetén a vizet a nagykunsági főcsatornából pótolják majd.
Még két napig péntekig lehet felmondani a régi kötelező biztosítást. Az új szerződéseket pedig december végéig kell megkötni. Tavaly csak nem 1 millió 200 ezeren váltottak. Az Alkuszok Szövetsége szerint idén ennél jóval kevesebben, várhatóan csak 800 ezeren kötnek majd új kötelező biztosítást.
Igazi fegyver arzenálra bukkantak a soproni rendőrök egy Nagylózsi családi ház udvarán. A nyomozók egy bejelentés alapján mentek ki a házhoz, fémdetektorokkal keresték a fegyvereket, és a kertben meg is találták. A ház tulajdonosa azt mondta, hogy egy építkezésről hozta el, ő is találta azokat. A rendőrség viszont azt feltételezi, a nagy kaliberű lőfegyvereket bűncselekmény elkövetésére használták volna.
Ez egy Scorpio típusú fegyver. Hát ezzel csúnya dolgokat lehet csinálni.
Ezen kívül négy nagykaliberű pisztolyt, hangtompítókat és lőszereket találtak a soproni rendőrök egy Nagylózsi ház udvarán. Közülük némelyik rendszeresítve van a rendőrségen, kommandós fegyvereknek számítanak.
Ezeket igazából életkioltására lehet használni, ezek nem vadászfegyverek, ezek egyértelműen lőfegyverek.
A nagykaliberű lőfegyverek egy részéről lecsiszolták a sorozatszámot, most szakértők vizsgálják, használták-e valamelyiket bűncselekmények elkövetésénél. A ház tulajdonosa beismerő vallomást tett.
Elismerte, hogy ezeket a fegyvereket ő ásta el a kertjének a kerítése mellett.
Azt állította, hogy a fegyvereket egy építkezésen találta. A 34 éves büntetett előéletű férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását.
2 millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség Herczku Szabolcs és Mészáros Tibor fejére. A két férfit a Szolnokról november 17-én eltűnt házas pár miatt körözik Európa szerte. A rendőrség már nem csak személyes szabadság megsértése, de csoportosan elkövetett rablás miatt is nyomoz. Ez pedig azt is jelentheti, hogy nem csak ketten voltak. A szolnoki házas párt is csak nem két hete keresi a rendőrség, egyelőre hiába.
Naponta éri támadás a mentősöket, a szakértő szerint sokszor a csodavárás miatt. A betegek ugyanis azt hiszik, hogy az ellátás úgy történik, mint a filmekben. Tegnap eltörte egy mentős lábát egy agresszív, ittas beteg, miközben éppen segíteni próbáltak rajta.
Ide a Péterfi Sándor utcai kórházba szállították kedd éjszaka a mentőtisztet, aki súlyosan megsérült, miután bántalmazta azaz erősen ittas férfi, akin segíteni akart.
A mentőket eszméletlen fiatalemberhez hívták, ennek ellenére a fiatalembert már a kocsihoz kísérték, és amikor a kocsiba akarták ültetni a kollégáim, akkor vált agresszívvá, támadóvá, megrúgta a mentőtisztbajtársnőt, aki sajnos súlyos csonttöréses sérülést szenvedett.
A megsérült nő lábát begipszelték, most legalább 6 hétig nem dolgozhat. Évente 15-20 alkalommal fordul elő a mentők életében ilyen súlyos támadás, kisebb támadások viszont szinte naponta. A mentők a segélyhívások alapján próbálják eldönteni, hogy szükség van-e a rendőri segítségre.
Karttal a kezében hadonászik. Ez egy olyan hívás, aminél a rendőrség értesítése gyakorlatilag a mentő riasztásával egy időben megtörténhet.
Kedd este azonban semmi nem utalt arra, hogy a beteg később agresszívvá válhat. Marosi Antal volt rendőr, ma újságíró. Internetes rádióján a mentők munkájának elismertetéséért dolgozik. Szerinte is sok páciens valóban előzmények nélkül támad rá a segítségére érkező mentőkre. Ebben nagy szerepe lehet a csodavárásnak.
A vészhelyzetes tévéfilmek világa, ahol ugye megtörténnek a csodák, és a nézők így kiművelődve várják el a mentőktől ugyanazt, amit látnak a filmekben, és hogyha ezt nem tapasztalják, akkor elszabadulnak az indulatok. Itt mindenki egy kicsit orvos már ebben az értelemben.
A mentők közfeladatot ellátó személyek, ezért akárcsak a rendőröknél az ellenük elkövetett már kisebb támadásokért is súlyos büntetést szabhat ki a bíróság.
Megint elítélték Repülős Gizit. Most nem jogerősen egy év börtönbüntetést kapott a Szegedi Városi Bíróságon, mert még 2008-ban egy kistereki családi házból 160 ezer forint értékben lopott el ékszereket a most már 85 éves nő. A családi ház tulajdonosai egy újságból ismerték fel. Repülős Gizi többszörös visszaeső 1953 óta. Több mint 200 bűncselekményt követett el, és legalább 19 alkalommal el is ítélték. 40 év szabadságvesztést szabtak ki rá eddig, ebből 17 évet le is ült. Az asszony most mindvégig tagadta a kisteleki lopást, az utóbbit. De azt is mondta a bírónak, hogy életében lényegesen több ilyen bűncselekményt követett el, mint amennyiért elítélték.
Egy lakásban nevelik azt a 4 hetes kis páviánt, akinek anyja a szülés után meghalt a pécsi állatkertben. Sacit most gondozója a saját nappaliában eteti és játszik vele. A kismajmot naponta többször kell cumisztatni, akár egy gyereket. A kis kedvenc fél éves koráig marad a gondozójánál, aztán visszaszoktatják az állatkertbe.
Saci mi az? De érdekes.
Saci még félősen vizsgálja a kamerát, jobban érzi magát a gondozója ölében, igaz, még ott is bizonytalanul mozog. A 4 hetes pávián lányra annyira figyelnek, hogy saját nappaliában neveli gazda Márta. A pécsi állatkert gondozója napi 6-szor készít tápot a kismajomnak, a menü langyos vízből, tejporból áll, csak úgy, mint a kisgyerekeknél.
Banánból már evett, kóstolgatta a banánt. De már adtam neki körtét, almát.
Sacit 3 óránként eteti nevelője, ilyenkor ölből és cumis üvegből kapja a langyos tejet. A kismajom ugyanúgy cumizik, mint egy gyerek, és evés után is olyan boldog. Sacinak születése után meghalt az anyukája, meséli a gondozó.
Műtötték, és de nem tudtuk az anyukáját megmenteni, és akkor így, hogy ne maradjon ő egyedül, vállaltam, hogy... Fölnevelem, de úgy nevelem, hogy beszeretnénk, be akarjuk szoktatni a csapatba. Most nagyon jól érzi magát.
Saci most 4 hetes barátkozó típus. Egészen 6 hónapos koráig lehet ilyen, akkor ugyanis visszakerül az állatkertbe a többiek közé.
Német Krisztát látták. Magyar kézben az eltűntnek itt Stradivári. Délután mutatták be a fővárosban az olasz hangszerkészítő zseni Stradivári hegedűjét. A több mint 300 éves műremekről egy fővárosi hangszerüzletben 3 éve derült ki, hogy nem csak régi és szép, de a legendás mester keze munkája. A hegedűt eladták, végül egy magyar gyűjtő vásárolta meg 500 000 000 forintért.
Drámai zeneművet lehetne írni abból, hogy az 1643-ban született Stradivári hegedője hogyan jutott el odáig, hogy Kokas Katalin először megszólaltassa a sajtó nyilvánossága előtt.
Úgy játszottam rajta, és azt éreztem, hogy hú, ez az égúr, ez, hogy úgy fejlődik, itt már pillanatról pillanatra nyílik ki, és mint a Csipke Rózsika, akit úgy... éppen álmából csókoltak fel.
A Stradivarius az 1800-as évek derekán került az egri érsekség tulajdonába, majd a II. Világháború után magánkézbe. Eredete időközben feledésbe merült. Így lehetett az, hogy a tulajdonosa alig néhány 100 000 forintot remélve elvitte egy hangszerüzletbe. A boltos rájött, hogy sokkal értékesebb. Ő hívta fel a tulajdonos figyelmét, hogy több 100 milliót ér.
Ha van ebben a szakmában fair play díj, tehát a szakmai tisztesség nagy díja, ezt mindenképpen megérdemli, és én magam javasolni fogom, hogy egy állami elismerés vagy kormánykitüntetés ezt honorálja is számára.
A hegedű végül egy magyar műgyűjtőhöz került. Hogy mi a titka Stradivárinak, évszázadok óta találgatják. A kremonai mester hegedőinek egyedi hangzását egyesek a különleges lakkozásának tudják be. Mások viszont a páratlan minőség okaként a 15. század kis jégkorszakát említik. Ekkor volt egy nagyobb lehűlés, amely teljesen arányosakát tette a fák évgyűrűit. Állítólag ettől lett különleges minőségű a hegedűk alapanyaga.
Meghalt Kemény Henrik, az egyik legismertebb magyar bábművész. Ő keltette életre Süsüt, Hakapeszi Makit és Vitéz Lászlót is. Számtalan bábműsort csinált, és a Magyar Televízió gyermekműsoraiban is sokszor szerepelt. A Kossuth Díjas művészt a szakma egyik magyar megteremtőjének tartják. 86 éves volt.
Igen, a sűk már kibújt a zsákból, de az én 2 szív csokoládém mikor fog kibújni?
Az egyik legismertebb magyar bábjáték Hakapeszi Maki, a Zseb TV majom figurája.
Hakapeszi, Hakapeszi! Köszi!
Kemény Henrik mozgatta a marionett bábut, és ő kölcsönözte a hangját is hozzá.
Hoppá, majdnem leesett! Piti, piti, kérem szépen!
És Vitéz László, az egyik legismertebb magyar marionett figura, amelyet Kemény Henrik családja talált ki. Éveken keresztül játszotta Vitéz László történetét a gyerekeknek saját Népligeti bábszínházában.
Vitéz László ebben püföli az ördögöket.
5 éve, 81 évesen Kemény Henrik is Vitéz Lászlóról beszélt a legszívesebben, ő állt hozzá a legközelebb. Kemény Henrik évtizedek óta játszott, azt mondják, minden magyar bábszínész mestere ő volt. Kossuth díjat és kiváló művész elismerést is kapott, és megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend kis- és középkeresztjét.
Ez volt az utolsó fellépése.
Kemény Henrik szeptemberben a Jókai téren játszott utoljára, erről fotó is készült, akkor már csak asztalnál ülve bábozott.
Szívbe markoló volt az, hogy ez már nem volt egy teljes program, de a legkisebbektől a legnagyobbakig visszafolytva leste mindenki, mert érezte mindenki, hogy egyedülálló pillanatnak vagyunk a tanúi.
Kemény Henrik, az első számú magyar vásári bábos, 86 évesen halt meg.
Hát ebben is akarom befejezni, a színpadon akarom befejezni az életem. Finita la comedia.
Nem sokkal ezelőtt Budapesten kiraboltak egy pénzszállító autót. Az első kerületben ott van kollégánk Zakar Ádám. Szervusz Ádám, mit lehet eddig tudni, mennyi pénzt vittek el, megsérült-e valaki?
Jó estét kívánok! Több feltételes módon mondatot mondok, mint kijelentőt. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a mögöttem látható elsőkerületi Donáti utcának egyik házának garázsában egy pénzszállító autó található üresen. Benne valószínűleg pénz sincsen már, egy fegyver van az ülésen. Korábban itt az első kerületben a pénzszállító autó végezte a munkáját, és ennek az egyik munkatársa bement az egyik bankfiókba, hogy fölvegye a pénzt, ekkor az autó elindult. Úgy tudjuk, ezután tettek ugyebár rendőrségi bejelentést, és a rendőrség nyomon megpróbálta követni, hogy hol lehet ez a bizonyos pénzszállító autó, és ennek a nyomára pedig a GPS vezette az egyenruhásokat. Itt tart jelenleg az ügy, ennyit lehet tudni. Én az utcában kérdeztem például az egyik étterem munkatársát, hogy hallott-e valami lövést vagy bármit, de azt mondta, hogy ezzel kapcsolatos információja nincsen. Természetesen kerestük a BRFK munkatársait, de ők azon túl, hogy a rendőri intézkedés van jelenleg, és ezt mi is láthatjuk, semmi más érdemi információval nem akartak és tudtak szolgálni.
Zakar Ádám, akkor egyelőre köszönjük szépen neked a beszámolót. Eddig tartott a híradó, mindjárt jön a Párizsi Helyszínelők című sorozat, aztán pedig az On the Spot.
10 órakor pedig az este, akkor is várjuk Önöket, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Szingli partit luxus szállóban nem ajánlok.
Ahol minden válasz el van rejtve.
Látta valaki távozni? Látott valaki maradni?
Ki a fenével versenyzett?
Csak egy dolgot tehetsz.
Na, megvan a mi sofőr.
Találd meg a bizonyítékot.
Mindjárt sebességbe kapcsolunk.
Párizsi Helyszínelők.
Nézz szembe a tényekkel, zsánhalom.
Amíg nincs meg a holtteste, nem adom fel, érted?
Ma este a szemedjen.
Minden cég valamilyen csoport érdekében cselekszik. A külföldi nagyvállalatok azonban nem feltétlenül hazánkban fektetik be a hasznot. A 15 éve működő hazai non-profit egyesületi modell garantálja, hogy a pénz a biztosítottak hasznára válik. Köte, a mi biztosítunk. Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.